Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem fél a Trump kormányzattól, és továbbra is fel fogja emelni szavát a háború ellen. Jelentette ki 14. Leó pápa az őt kísérő újságíróknak az afrikai körútja első állomására, Algériába tartó repülőgépen. Donald Trump amerikai elnök európai idő szerint vasárnap este közösségi oldalán a bűnözéssel szemben gyengének, a külpolitika terén rossznak nevezte 14. Leót. Azt írta, hogy nélküle meg se választották volna pápának. 14. Leó pápát a nemzetközi sajtó képviselői Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték. A Vatikán News hírportál beszámolója szerint Leó pápa úgy válaszolt, nem politikusként tekintek a szerepemre, nem vagyok politikus, nem akarok vitába szállni vele. Nem hiszem, hogy az evangélium üzenetével vissza kell élni, ahogyan egyesek teszik. Én továbbra is erősen hallatom szavam a háború ellen, a békét igyekezve előmozdítani, a párbeszédet és az államok közötti multilaterális kapcsolatokat, megoldást keresve a problémákra. Túl sok ember szenved ma, túl sok ártatlant ölnek meg, és úgy gondolom, valakinek ki kell állnia, és azt mondani, hogy létezik egy jobb út, fejtette ki az egyházfő. Az országgyűlési képviselő választás eredményeként 98,94%-os feldolgozottságnál az országgyűlés összetétele így alakul. A Tisza párt 138 fő, a Fidesz-KDNP 55 fő, a Mi Hazánk mozgalom 6 fő. Orbán Viktor és a Fidesz kulcsfontosságú képviselői a demokratikus önrendelkezésnek és a hagyományos európai értékeknek az Európai Unión belül, jelentette ki a Patrióták Európáért pártcsalád európai parlamenti képviselőcsoportja a magyarországi parlamenti választások eredményeire reagálva. A képviselőcsoport közösségi oldalán közzétett üzenetében támogatásáról biztosította Orbán Viktort, és kiállt a Fidesz mellett, valamint uniós beavatkozásra figyelmeztetett, és kritikával illette a politikai szövetségeket. Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok, jelentette ki Dmitrij Peszkov az orosz elnök sajtótitkára Moszkvában újságíróknak. Hangsúlyozta, a magyar nép meghozta döntését, amihez Oroszország tisztelettel viszonyul. Közölte, hogy Moszkva érdekelt a jó kapcsolatok kiépítésében. A mai nap az ünneplés napja. A magyar nép ugyanis kifejezte akaratát és visszatért az európai útra, ami az alapvető szabadságjogok győzelmét jelenti. Jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Sajtótájékoztatóján Ursula von der Leyen kérdésre válaszolva azt mondta, kivételes este volt a tegnapi, ezzel az eredménnyel az Európai Unió erősebbé és egységesebbé vált, húzta alá. Közölte, az Európai Bizottság természetesen a lehető leghamarabb megkezdi az együttműködést az új kormánnyal azért, hogy gyors és régóta esedékes előrelépést érjen el a magyar nép javára. Jihák Herzog izraeli államfő és Gideon Szár külügyminiszter gratulált hétfőn Magyar Péternek a választási győzelméhez. Sok sikert kívánok Magyar Péternek, nagy bizalommal tekintünk Izrael és Magyarország barátságának és történelmi kapcsolatainak további mélyítése elé, miközben az életteli magyar zsidó közösség továbbra is erős hídként szolgál népeink között, írta Herzog, és köszönetet mondott a leköszönő kormányfőnek is. Szeretném megköszönni Orbán Viktornak barátságát és Izrael kitartó támogatását. Gideon Szár pedig azt írt a közleményében gratulációja után, utalva a leköszönő kormánnyal való együttműködésre is. Várakozással tekintünk a közös munka folytatása elé, a két ország közötti jó kapcsolatok további erősítése és az együttműködés bővítése érdekében a különböző területeken. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az ország északkeleti harmadában vékonyabb lehet a felhőzet. A Dunántúlon kevés helyen, főként a délnyugati tájakon zápor előfordulhat. A szél veszít erejéből, de a keleti eszelet helyenként még kísérhetik élénk, a Bakonyban akár erős széllökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között várható. Legfeljebb a kevésbé felhős északkeleti tájakon lehet ennél pár fokkal hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 15 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa megkezdte harmadik apostoli útját. A Szent Atya algériai apostoli útja elé. Szent Ágoston fiaként érkezem a szülőföldjére. Leó pápa beszéde az algériai néphez a vértanúk emlékműve előtt. A kölcsönös tisztelet útján járjunk. A Szent Atya találkozása a hatóságokkal, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel. Leó pápa algériai apostoli útja elé. Szent Ágoston fiaként érkezem a szülőföldjére. 14. Leó pápa Szent Ágoston fiának nevezte magát első Urbi et Orbi apostoli áldása során 2025. december 25-én, karácsony napján, amelyet a vatikáni Szent Péter Bazilika külső lodzsejáról mondott. Ő lesz az első pápa, aki ellátogat arra a földre, amely egykor 354-ben Tagaste városában megszületett a katolikus egyház egyik legnagyobb teológusa, Hippói Szent Ágoston. Szent Ágoston lesz tehát a vezérfonala és értelmezési kulcsa annak a látogatásnak, amely a találkozás és testvériség témáira összpontosít egy olyan országban, ahol a keresztény jelenlétet mindössze 8700 lélek képviseli egy 48 millió muszlim lakosú országban. Algéria egy törésvonal mentén fekszik, mondta egykor Pierre Claveri orráni püspök, akit 1996. augusztus 1-én öltek meg az úgynevezett fekete évtizedben. Észak és dél, kelet és nyugat, a keresztény világ és a muszlám világ között. Jean-Paul Vesco, bíboros, algír érseke kijelentette, hogy éppen Leó pápa megválasztása napján, tavaly május 8-án Algéria 19 boldog vértanújának liturgikus emléknapján hívta meg a pápát. Mielőtt pápává választották, Robert Francis Prévost kétszer is ellátogatott Algériába, Szent Ágoston rendjének általános előjárójaként. 22 éve járt ott először, 2004. szeptember 20-a és 26-a között, valamint 5 évvel később, 2009. április 15-e és 18-a között. A földközi tenger mentén fekvő észak-afrikai Algéria a Maghreb régióhoz tartozó állam területének 80%-a sivatag. 2.342.000 négyzetkilométerével 25-ször nagyobb Magyarországnál és Afrika legnagyobb területű országa. A mára 48 millió lelket számláló Algéria lakosságának többsége berber származású, akiket az évszázadok során föníciai, római, bizánci, török és mindenek előtt arab hatások alakítottak. Az arab és berber hivatalos nyelvet beszélő Algéria lakossága magában foglalja a 16. század elején Spanyolországból kiűzött muszlim menekültek leszármazottait is. Jelentős részük azonban a törökök leszármazottai, akiknek jelenléte az oszmán korig nyúlik vissza. Algéria történelmét a hosszú francia gyarmati uralom jellemzi 1830-tól 1962-ig, amikor Algéria kivívta függetlenségét. A 8 évig tartó függetlenségi háború után az 1990-es években Algéria megtapasztalta a fekete évtizedet, egy olyan véres polgárháborút, amelyet az iszlám felszabadítási front 1991-es választások győzelmét érvénytelenítő katonai puccs váltott ki, amely erőszakos összecsapásokhoz vezetett az állam és a radikális iszlamista csoportok között, amelyek aztán több százezer halálos áldozatot követeltek, polgári személyek lemészárlását és olyan terror légkörét teremtve, amely értelmiségiek, újságírók és külföldiek meggyilkolását eredményezték. Köztük van 19 katolikus vértanú, köztük 13 szerzetes, egy püspök és 6 szerzetes nővér, akiket 2018. december 8-án avattak Boldoga Oránban, a Szent Kereszt Boldogasszony kegytemplomban. Kiemelkedik a vértanú sorából az oráni püspök Pierre Claverie Domonkör szerzetes tanúságtétele, akit 1996. augusztus 1-én gyilkoltak meg arab sofőrével együtt egy autóba rejtett pokolgéppel. Az egész világot megrázta a tibhirini 7 trappista szerzetes története, akiket 1996. március 26-án éjjel raboltak el az attaszi miasszonyunk kolostorukból, és csak 2 hónappal később találtak rá levágott fejükre média közelében. Nevük fel van jegyezve a mennyben. Paul Favre Mivy, Luc Dossier, Christophe Le Breton, Michel Fleury, Bruno Lamarchand, Celestin Rengaud és Christian de Sergé, akiket 1996. június 4-én temettek el kolostoruk temetőkertjében. Vértanúságok történetét a 2010-ben készült Istenek és emberek című film örökíti meg, amely elmeséli, hogy a fenyegető veszély tudatában hosszas megbeszélés, ima és személyes fájdalmas meglátásaik megosztása után hozták meg döntésüket, hogy maradnak, és így fejezik ki hűségüket azokkal a helybéli fegyvertelen emberek iránt, akikkel egymást kölcsönösen barátaiknak tekintették, és velük együtt megosztották a rá eselkedő erőszak veszélyeit. A trappista szerzeteseket egyesítette az algériai nép iránti szeretetük, az iszlám iránti tiszteletük és a szegénység utáni vágyuk. Algériában jelenleg 8700 katolikus él, számuk apró csepp az iszlám tengerben. Jelenlétük korántsem veszélytelen, mert Algériában továbbra is korlátozások vonatkoznak mindazokra, akik keresztény hitet vallanak. Algériában az alkotmány szerint az iszlám államvallás ennek következménye, hogy minden egyéb vallási csoportnak regisztráltatnia kell magát a belügyminisztériumban, mielőtt bármilyen tevékenységet végezne, és csak az állam által jóváhagyott helyeken gyűlhetnek össze kultikus tevékenység folytatására. Leó pápa az algériai néphez. A vértanúk emlékműve előtt a kölcsönös tisztelet útján járjunk. Hétfő reggel 9 órakor indult Leó pápa Róma Fiumicino repülőteréről, és az 1000 kilométeres utat követően helyi időnek megfelelően 10 órakor érkezett Algír repülőterére, ahol a köszöntő ünnepség után 14. Leó pápa tiszteletét tette a Makam Echahid, a vértanúk emlékműve előtt, amelyet 1982-ben avattak fel a függetlenség 20. évfordulója alkalmából. Az itt elmondott beszédében az egész algériai népet köszöntötte és arra buzdította, hogy őrizze meg továbbra is az istenhit és a megbékélés örökségét. Kedves algériai testvérek, a béke legyen veletek!
Assalamu alaikum!
Tette hozzá arabul a Szent Atya köszöntő beszéde elején. Hálát adok Istennek a lehetőségért, hogy Péter apostol utódjaként ellátogathatok az országotokba, miután korábban már kétszer is jártam itt, mint ágostor rendi szerzetes.
Of Saint Augustine.
Mindenek előtt azonban testvérként vagyok most itt, és örülök, hogy ezen a találkozón megújíthatjuk a szívünket összekötő szeretet kötelékeit. Rájuk tekintve a pápa egy erős és fiatal nép arcát látja, aminek vendégszeretetét és testvériségét már többször is megtapasztalta. Az algíriai emberek szívében a barátság, a bizalom és a szolidaritás nem pusztán szavak, hanem valódi értékek, és amelyek melegséget és erőt adnak az együttélésnek.
To your life together.
Algéria egy nagy ország, hagyományokban gazdag történelemmel, amely Szent Ágoston idejéig és még jóval azelőttre nyúlik vissza. Fájdalmas is ez a történelem, amelyet az erőszak korszakai jellemeztek, de amiket a rájuk jellemző nemes lelkülettel bátran és becsületesen le tudtak győzni, szólt elismeréssel a pápa. Megállni ennél az emlékműnél tisztelgés jelent a nép történelmének lelkülete előtt, amely a nemzet függetlenségéért, méltóságáért és szuverenitásáért harcolt. Ezen a helyen arra emlékezünk, hogy Isten békét kíván minden nemzet számára, olyan békét, amely nem pusztán a konfliktus hiánya, hanem az igazságosság és a méltóság kifejeződése.
Of justice and dignity.
És ez a béke, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kiengesztelődött lélekkel nézzünk szembe a jövővel, csak a megbocsátás által lehetséges. A felszabadulásért folytatott igazi küzdelmet csak akkor lehet véglegesen megnyerni, ha megteremtődik a szív békéje is. A pápa tudja, milyen nehéz megbocsátani, mégis, ahogy a konfliktusok egyre szaporodnak szerte a világon, az ember nem halmozhat neheztelésre, nemzedékről nemzedékre. A jövő a béke embereinek sajátja.
Future belongs to men and women of peace.
Végül az igazságosság mindig győzelemeskedik az igazságtalanság felett, ahogy az erőszak is sem lesz soha az utolsó szó minden látszat ellenére. Ezen a földön, a kultúrák és vallások útkereszteződésében a kölcsönös tisztelet jelenti az utat a népek számára, hogy együtt járjanak.
That enables everyone to walk together.
Algéria erős gyökereivel és fiataljai reményével továbbra is járuljon hozzá a stabilitáshoz és a párbeszédhez a nemzetek közösségében és a földközi tenger partvidékén, óhajtotta a pápa. Minden nép egyedi, történelmi, kulturális és hitbéli örökséggel rendelkezik. Algéria is rendelkezik ezzel a gazdagsággal, amely nehéz időkben is támogatta fejlődését és továbbra is irányítja jövőjét. Ebben az örökségben az Istenbe vetett hit központi helyet foglal el, megvilágítja az emberek életét, támogatja a családokat és testvériség érzetet teremt. Az Isten szerető nép birtokolja a legigazibb gazdagságot, és az algériai nép őrzi ezt a drága követ a kincstárában. Világunknak szüksége van olyan hívő emberekre, akik szomjazzák az igazságosságot és az egységet. Ezért nagy ajándék és áldott elkötelezettség számunkra a testvériségre és a megbékéléssel vágyó emberiség előtt, hogy erővel állítsuk magunkról, legyünk együtt mindig testvérek és Isten gyermekei, kérte a Szent Atya. Azoknak, akik mulandó gazdagságra vágynak, amely megtéveszti őket és csalódást okoz, és amely sajnos gyakran megröntje az emberi szívet, irítséget, rivalizálást és konfliktus szül. Jézus megismétli a 2000 évvel ezelőtt feltett kérdést.
Jesus repeats the question that he asked 2000 years ago.
Tér az embernek az egész világot megnyeri, de a lelke kárt szenved. Erre az alapvető kérdésre az itt tisztelt halottak válaszoltak, amikor elvesztették életüket, de más értelemben pedig népük iránti szeretetből adták oda azt. Történetük támogassa az algériai népet és mindannyiunkat utunkon, mert az igazi szabadságot nem csak megörököljük, hanem minden nap újból választjuk is.
May their example sustain the people of Algeria and all of us on our journey. For true freedom is not merely inherited, it is chosen anew every day.
Végül Leó pápa Jézus boldog mondásait idézte a hegyi beszédből, majd megköszönve a fogadtatást, Isten áldását kérte mindnyájukra.
XIV. Leó pápa beszéde az algériai hatóságokhoz. A közjó szolgálata és a béke útja. Leó pápa algériai apostoli útjának első napján Algírban a Jama el-Jazer konferencia központban találkozott a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel. Beszédében a béke, az igazságosság és a közjó szolgálatának fontosságát hangsúlyozta. Az elnöki palotában tett udvariassági látogatását követően helyi idő szerint hétfőn délben Abdelmadjid Tebboune elnök fogadta a szentatyát az algíri konferencia központban, majd együtt érkeztek a terembe, ahol közel 1400-an voltak jelen. Először az algériai államfő szólt a jelenlévőkhöz, ezt követően 14. Leó személyes hangon kezdte beszédét az egybegyűltekhez. Nagyon hálás vagyok a meghívásért, hogy ellátogathattam Algériába, amely péteri szolgálatom legelején érkezett, és köszönöm a szívélyes fogadtatást.
Deeply grateful for the invitation to visit Algeria, which came at the very beginning of my Petrine ministry, and I thank you for your warm welcome.
Majd hangsúlyozta látogatásának jellegét és küldetését. Zarándokként vagyok jelen közöttetek, a béke zarándokaként, vágyva arra, hogy találkozzam a nemes algériai néppel. Testvérek vagyunk, mert ugyanaz az atyánk a mennyben. A pápa kiemelte az algériai nép értékeit, különösen a szolidaritást és a vendégszeretetet.
Your people have never been defeated by their trials, because they are imbued with a spirit of solidarity, hospitality.
Népetek soha nem tört meg a megpróbáltatások során, mert áthatja a szolidaritás, a vendégszeretet és a közösség lelkülete. Ezzel összefüggésben az igazságosság és a megosztás fontosságára is rámutatott. Aki felhalmozza a gazdagságot és közömbös marad mások iránt, az igazságtalan. Majd figyelmeztetett. Az irgalom nélküli vallás és a szolidaritás nélküli társadalom botrány Isten szemében. Leó pápa beszédében a nemzetközi helyzetre is kitért, és a párbeszéd sürgősségét hangsúlyozta. Ha képesek vagytok párbeszédet folytatni mindenki aggodalmairól, és szolidaritást mutatni sok közeli és távoli ország szenvedése iránt, akkor hozzájárulhattok a népek közötti nagyobb igazságosság megtervezéséhez és megvalósításához. A hatalmon lévőkhöz külön felhívást intézett. A hatóságok nem uralkodni hivatottak, hanem szolgálni a népet és előmozdítani fejlődését. Majd hozzátette, egy nemzet igazi ereje abban áll, hogy mindenki együttműködik a közjó szolgálatában. A pápa külön hangsúlyt helyezett a fiatalok szerepére is. Arra buzdítom azokat, akik felelős pozícióban vannak ebben az országban, hogy ne féljenek ettől a látásmódtól, hanem támogassanak egy élénk, dinamikus és szabad civil társadalmat, amelyben a fiatalokat kiváltképpen elismerik, mint akik képesek tágítani a remény horizontját mindenki számára. A beszéd egyik legerőteljesebb képe a földközi tengerre és a Szaharára vonatkozott. Jaj nekünk, ha sírokká tesszük ezeket a helyeket, ahol a remény is meghal. Ezzel összefüggésben a Szentatya a felelősségvállalás szükségességét hangsúlyozta. Sokasítsuk a béke oázisait, nevezzük meg és távolítsuk el a kétségbeesés okait, és álljunk ellen azoknak, akik mások szerencsétlenségéből profitálnak. A pápa arra is figyelmeztetett, hogy a mai világban a vallás és a modernitás közötti feszültség új kihívásokat hoz. A vallási jelképek és szavak egyrészt az erőszak és az elnyomás istenkáromló nyelvévé válhatnak, másrészt üres jelekké a fogyasztás hatalmas piacán, amely nem elégít ki bennünket. 14. Leó hangsúlyozta, Az abszurd polarizációk nem szabad, hogy csüggedést okozzanak bennünk. Intelligens módon kell szembenézni velük. Ezek annak a jelei, hogy egy rendkívüli, nagy megújulás korában élünk, amelyben azok, akik nyitva hagyják szívüket és éberen tartják lelkiismeretüket, a nagy spirituális és vallási hagyományokból új világlátási módokat és megingathatatlan életcélt meríthetnek. Végül reményteljes üzenettel zárta beszédét. Az embereket a kritikus gondolkodásra és a szabadságra, a meghallgatásra és a párbeszédre, valamint arra a bizalomra kell nevelnünk, amely képessé tesz bennünket arra, hogy tőlünk különböző emberekben utitársakat, ne pedig fenyegetést lássunk. Ezt követően azt javasolta, az emlékezet gyógyulásán és a korábbi ellenségek közötti megbékélésen kell dolgoznunk. Ez az az ajándék, amelyet Algériának és egész népének kívánok, akikre a magasságos, bűséges áldását kérem.
Upon whom I invoke the abundant blessings of the Most High.
Mondta beszéde végén a Szent Atya. 14. Leó pápa az algériai hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testülethez intézett beszédében arra hívta a társadalom vezetőit és minden jó akaratú embert, hogy a közjó szolgálatában a párbeszéd és a szolidaritás útján dolgozzanak a békéért.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfő műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival az Új Szövetség gyermekség történeteiről és az erényekről beszélget. A 2026. január 19-i adásunk ismétlését hallják.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Sok szeretettel köszöntelek titeket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban két témával foglalkozunk, amelyek az Új Szövetség első részeiben bontakoznak ki, és amelyek különös párhuzamokat és mély tanításokat hordoznak magukban. Az első részben betekintünk az Új Szövetség gyermekség történeteibe, és megvizsgáljuk keresztelő Szent János és Jézus születésének történetét, valamint ezek párhuzamait. A következő részben pedig egy kis történetet fogunk megosztani a rádióhallgatókkal, a Ceruza történetét. Kezdjük is akkor, kedves gyerekek, bevezetés az Új Szövetségbe. Ugye eddig vettük az Ószövetséget, most azt lezártuk, és el fogjuk kezdeni az Új Szövetséget. Az Új Szövetség nem csak Jézus életéről, tanításáról és megváltó haláláról szól, hanem az őt megelőző eseményekről, amelyek előkészítették a Messiás eljövetelét. A gyermekség történetek Lukács evangéliumában jelennek meg. Hány evangélium van, Bíborka?
4.
Igen, köszönöm szépen. És kik az evangélisták?
Máté, Márk, Lukács és János.
Köszönöm, Zéti. Így van. Tehát a Lukács evangéliumában jelennek meg részletesen,
és szimbolikusan bemutatják Isten tervét, amely a legkisebbekkel, a legszegényebbekkel és alázatosokkal kezdődik. Lukács evangéliumában két személy áll a középpontban. Az első személy keresztelő Szent János, aki előhírnök és Isten üzenetét készíti elő. A második pedig Jézus Krisztus, aki maga a megígért messiás, az Isten fia. Mit tudunk keresztelő Szent Jánosról, gyerekek? Nóri.
Keresztelő Szent János életének kezdete csodálatos és megható történet, amely az Új Szövetségben Lukács evangéliumának első fejezeteiben található. Az események középpontjában állnak szülei, Zakariás és Erzsébet, akik Isten tervében fontos szerepet kaptak.
Így van, köszönöm szépen. Zakariás és Erzsébet élete. Zakariás és Erzsébet egy jámbor és istenfélő házaspár volt, mindketten Áron nemzetségéből származtak, vagyis papi családból. A Szentírás leírja, hogy igazak voltak az Úr előtt. Minden parancsolatot és törvényt fedhetetlenül megtartottak. Ennek ellenére életük egyik legnagyobb fájdalma az volt, hogy nem lehetett gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. A meddőség abban az időben szégyennek számított, és sokan úgy tekintettek rá, mint Isten büntetésére. Emlékeztek-e, gyerekek? Az Ószövetségben is voltak olyan személyek, akiknek nem született gyermekük, csak később volt a Isten áldás rajtuk. Zéti.
Mondjuk Sára.
Pontosan, Sára és Ábrahámra gondoltam. Zakariás némasága. Az angyali jelenés. Zakariás papként szolgált a jeruzsálemi templomban. Mi történt vele?
Amikor a sorsvetés alapján ráesett a sor, hogy bemenjen a szentélybe, és ott áldozati füstölőt mutasson be, egy különleges esemény történt. Megjelent neki Gábriel arkangyal, aki fontos hírt hozott. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Zakariás, könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged Erzsébet fiút fog szülni neked, akit Jánosnak kell nevezned. Az angyal továbbá elmondta, hogy János nagy lesz az Úr előtt, betölti a Szentlélek már anyja méhétől fogva, és sokakat megtérít Izrael népe közül. János lesz az, aki illés lelkével és erejével utat készít az Úrnak, és a szíveket Isten felé fordítja. Zakariás azonban kételkedett az angyal szavaiban, mivel ő és felesége már időskorúak voltak. Kétségeit így fogalmazta meg: hogyan lehetséges ez? Hiszen én öreg vagyok, és a feleségem is előre haladott korú. Ezért Gábriel azzal büntette Zakariást, hogy megnémult egészen addig, amíg a gyermek meg nem születik. Az angyal szavai szerint ez jel lesz számára, hogy Isten ígérete beteljesedik, függetlenül az emberi kételyektől.
Hunor, akkor folytassuk Erzsébet várandóságának a történetét.
Miután Zakariás kijött a szentélyből, a nép észrevette, hogy nem tud beszélni, és csak jelekkel próbálta kifejezni magát. Ezért megértették, hogy valami rendkívüli történt a szentélyben. Nem sokára Erzsébet várandós lett, ami nagy örömet és hálaadást hozott az életükbe. Erzsébet így mondta: ezt tette velem az Úr, azokban a napokban, amikor elvette gyalázatomat az emberek között. A történet folytatásába Erzsébet és Mária, Jézus anyja találkoztak. Erzsébet magzata János örömébe megmozdult. A méhben, amikor Mária meglátogatta őt. Ez a jelenet különösen szimbolikus, hiszen János már születése előtt felismerte Jézus különleges mivoltát.
Így van, köszönöm szépen. Tehát már a méhében megmozdult a kisbaba, felismerte Jézust, ahogy közeledik. Jézus meg ugye a Mária méhében volt.
János születése és Zakariás némaságának megszűnése. Amikor elérkezett az idő, Erzsébet fiút szült. A születés körüli események szintén különlegesek voltak. A család és a szomszédok meg akarták nevezni a gyermeket Zakariás után, de Erzsébet tiltakozott, és kijelentette, hogy a gyermek neve János lesz. Ez szokatlan volt, mert a családban senkit sem hívtak így. Mivel Erzsébet szava nem volt elég meggyőző, a rokonság Zakariástól kérdezte meg, mi legyen a gyermek neve. Zakariás írásos táblára ezt írta: János a neve. Ekkor azonnal megnyílt Zakariás szája, és újra beszélni kezdett, dicsőítve Istent. Ezzel teljesült Gábriel ígéret. ismerte, és mindenki megértette, hogy a gyermek születése különleges isteni terv része.
Nagyon jól mondtad, Biborka, hogy János legyen a neve, nem gondolták, hogy ez lenne a neve, hanem úgy gondolták, hogy az apukája után Zakariásnak fogják hívni. De János néma volt, őt is megkérdezték, mivel ő nem tudott akkor válaszolni így szóban, táblára írta fel, hogy János legyen a neve.
Keresztelő Szent János és Jézus születésének párhuzamai. Előre bejelentett csodálatos születések. Mindkét születést egy angyal hirdeti meg, ami hangsúlyozza, hogy ezek az események isteni elrendelés alatt állnak. Jézus születését szintén Gábriel angyal hirdeti meg Máriának, akit Isten különleges kegyelemmel választott ki, hogy a messiás anyja legyen.
Mindkét gyermeknek a születését Gábriel arkangyal jelentette be. És mi volt a neveknek a jelentésük és a küldetésük?
Az angyal mindkét esetben nevet is ad a gyermekeknek, ami kiemeli a nevük jelentőségét.
Mi volt János neve? Mit jelentett János?
János neve azt jelenti, az Úr kegyelmes. Ő az, aki előkészíti az Úr útját, hirdeti a bűnbánatot és a megtérést.
Jó, mit jelent Jézus neve?
Az Úr megszabadít. Jelentésű, hiszen ő az emberiség megváltója.
Azért is mondjuk azt, hogy az Úr megszabadít.
Az alázat és a hit fontossága. Zakariás kételkedett az angyal szavában, és emiatt megnémult János születéséig, és megmutatja, hogy a hit nélkülözhetetlen Isten ígéreteinek elfogadásában. Mária ezzel szemben alázatosan elfogadta az angyal üzenetét. Legyen nekem a te igéd szerint. Ő a hit és az engedelmesség példaképe.
Hogyan kapcsolódik össze Erzsébet és Mária találkozása kor a két kisgyermek?
Amikor Erzsébet és Mária találkoznak, Erzsébet magzata János megmozdult örömében anya méhében. Ez az első találkozás János és Jézus között, és megelőlegezi János szerepét. Ő az, aki felismeri és hirdeti Jézust.
És mik voltak születésük körülményei? Hogyan született János, és hol született Jézus?
János vidéki egyszerű környezetben születik. Szülei hitének és engedelmességének jeleként. Jézus szegényes körülmények között egy istállóban jön világra, Betlehemben a pásztorok és a bölcsek hódolata mellett. Ez hangsúlyozza, hogy Jézus minden ember megváltója, nem csak a gazdagoké vagy hatalmasoké.
Mindenkihez eljött Jézus, nem csak a zsidó néphez, hanem az egész világon lévő emberekhez. Ezért is mondtuk, hogy Gáspár menyhét boldizsár, és hódolatuk jeléül ajándékokat hoztak a kis Jézusnak.
Meg szívedet, ébredj hát, Jézus szól neked, új ember gyermek szívvel él, csak bízzá Jézus arra kér, hűsége örökké tiéd, irgalma mindörökre véd, szülessen benned új remény, eljön az ország. Ébredj hát, Jézus szól neked, új ember gyermek szívvel él, csak bízzál Jézus aranyként, hűsége örökké téd, irgalma mindörökre véd, szülessen benned új remény, eljön az ország.
Mi volt a küldetése Jánosnak, és mi volt a küldetése Jézusnak?
János már születésétől kezdve különleges, hiszen bűnbánatot hirdet és utat készít Jézus számára. Jézus küldetése maga a megváltás és az Isten országának meghirdetése.
Így van. Keresztelő Szent János volt a régi idők utolsó nagy profétája. Már a születése is egészen rendkívüli volt, és amikor felnövekedett, akkor Jézussal találkozott a Jordán vizénél. A Jordán vizében mi történt vele, Zéti?
Megkeresztelte Jézust.
Igen. És Jézus pedig, ahogy odalépett hozzá, János először azt mondta neki, hogy
eljött az idő, térjetek meg. Hirdette az embereknek, akik elmentek hozzá, hogy meghallgassák. Ha nem tértek meg, úgy jártok ti is, mint a fa, amelyik nem terem jó gyümölcsöt. Ezek bizony kivágják, és a tűzre vetik. Valaki megkérdezte tőle, de hát mit kell tennünk? Mit jelent az, hogy jó gyümölcsöt kell teremnünk? Például azt, hogy ha sok ruhád van, adj annak, akinek nincs elég ruhája. Ha van bőven ennivalód, adj annak, aki éhezik. Voltak a János hallgatók között vámosok is, akik a római birodalom javára szedtek be pénzt az emberektől. Egyikük megkérdezte, hát mit tegyünk? Ne csapjátok be az embereket, ne követeljetek tőlük többet, mint ami jár, válaszolta János. Később rokona Jézus is csatlakozott a János körül összegyűlt tanítványokhoz. Többször is elment a Jordánhoz, hogy hallgassa keresztelő Jánost, és maga is elbeszélgessen az összegyűlt tanítványokkal. Jézus és János gyermekkorukból ismerték egymást. János jól tudta, ki jött el most, hiszen magzat korában felismerte a Mesiást, amikor a két várandós anya, Mária és Erzsébet találkozott. Ezért, amikor Jézus azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy őt is keresztelje meg, János szabadkozott. Nekem lenne szükségem arra, hogy te megkeresztelj. Hagyd ezt most, válaszolta Jézus. Így kell történnie. Megmerítkezett hát a Jordánban. Amikor kijött a vízből, megnyílt fölötte az ég, és egy galambhoz hasonló alakban leszállt rá a Szentlélek. A mennyországból pedig az Atya szózata hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. E nap után keresztelő János lassanként visszavonult, az ő tanítványai egyre fogyatkoztak, és követői pedig sokasodtak.
János volt az előhírnök, Jézusnak az előhírnöke, és ő hozzá csatlakoztak a tanítványok. Aztán, amikor már sokan megkeresztelkedtek, Jézus is eljött közéjük, és őt is megkeresztelte. Ő neki nem lett volna szüksége rá, mert ő nem volt bűnös.
Hát, igen.
És Jézus azt mondta, hogy hagyd ezt most, inkább tedd meg, így kell ennek történnie. És Hunor szépen elmondtad, hogy a mennyországból az Atya szózata hallatszott, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. És ezután lassan a próféta visszavonult, akik ő hozzá csatlakoztak, azok Jézus tanítványai lettek belőlük. János azt mondta, én csak a pusztába kiáltó szó vagyok, akiről a régi próféták beszéltek. Ő az Isten báránya, ő az, aki elveszi a világ bűneit. Én arra sem vagyok méltó, hogy sarja szíját megoldjam. Én csak vízzel kereszteltem, ő Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. János és Jézus kapcsolatban voltak egymással, de később, amikor János megkeresztelte őt, akkor a tanítványok Jézushoz csatlakoztak. Interaktív játékban szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy kicsoda ő. Ki vagyok én? Fiatal koromban angyal jelent meg az apámnak, és megígérte, hogy születésem nagy örömet hoz majd. Felnőve sok embernek segíthetem megtalálni az utat Istenhez a Jordán folyónál. Ki vagyok én, Nóri?
Keresztelő Szent János.
Így van. Egy nap angyal jelent meg nekem a templomban, és elmondta, hogy gyermekem fog születni. Bár már idős vagyok, nem hittem el, és azonnal ezért némaság lett a büntetésem. Ki vagyok én, Nóri?
Zakariás.
Igen. Idős asszony vagyok, és gyermekáldásban részesültem. Bár mindenki azt hitte, hogy már nem lehet gyermekem. Hálát adtam Istennek, ezért a nagy csodáért. Ki vagyok én?
Erzsébet.
Zéti. Így van, Erzsébet. Egy istállóban született a gyermekem, akit Isten fiának neveztek. Ki vagyok én?
Bíborka.
Mária.
Igen. Ács voltam, aki Mária jegyese lett. Egy angyal álmomban megjelent és megnyugtatott, hogy a születendő gyermek a Szentlélektől van. Én neveltem föl Jézust, mint saját fiamat. Ki vagyok én? Hunor.
Szent József.
Így van. Isten küldötte vagyok, aki elvitte Máriának a hírt, hogy ő lesz az Isten megváltójának édesanyja. Egy másik üzenetem Zakariáshoz szólt, hogy fia születik, akit Jánosnak kell majd nevezni.
Gábriel arkangyal.
Jó. Műsorunk második részében áttérünk a történetre, amit hoztam nektek. Ez a ceruza története. Hallgassuk meg most. A fiú nézte, ahogy a nagymamája levelet ír. Egyszer csak megkérdezte.
Egy olyan történetet írsz, ami megtörtént velünk? Neten ez a történet rólam szól?
A nagymama abba hagyta az írást és elmosolyodott. Így felelt az unokájának.
Valóban rólad írok, de a szavaknál is fontosabb a ceruza, amit használok. Szeretném, ha a tiéd lenne, amikor nagy leszel.
A fiú kíváncsian ránézett a ceruzára, de nem látott rajta semmi különöset.
De hát ugyanolyan, mint a többi, amit eddig láttam.
Minden attól függ, ahogyan nézed a dolgokat. Van öt olyan erénye, amit ha sikerül megőrizned magadban, mindig békében leszel a világgal. Az első erény, nagy dolgokat vihetsz véghez, de soha ne feledd, hogy van egy kéz, amely vezeti a lépteidet. Ezt a kezet mi Istennek hívjuk, és mindig az ő akarata felé fog téged vezetni. A második erény, néha egy kicsit abba kell hagynom az írást, hogy kihegyezzem a ceruzát. A ceruzának ez szenvedést okoz, de a végén helyesebb lesz. Van olyan fájdalom, amit el kell tudnod viselni, mert jobb ember leszel tőle. A harmadik erény, a ceruza mindig hagyja, hogy kiradírozzuk azt, amit elrontott. Megérti, hogyha kijavítunk valamit, amit rosszul csináltunk, az nem szükségszerűen rossz. Épp ellenkezőleg fontos, mert az igazság útján tart minket. Negyedik erény, a ceruzában nem a fája vagy a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért mindig törődj azzal, ami a bensődben történik. Végül a ceruza ötödik erénye, mindig nyomot hagy maga után. Tudd meg, hogy az életben te is ugyanígy nyomot hagysz a tetteid után, és ennek tudatában cselekedj.
A történetünkben egy ceruzáról volt szó, és a nagymama öt erényt sorolt fel, hogy mi jellemző a ceruzára. Megszemélyesítette a ceruzát. Mit jelent ez az erény?
Az erény olyan jó tulajdonság vagy belső érték, amely segít abban, hogy helyesen döntsünk és jót tegyünk. Az erények nem velünk született kéz dolgok, hanem olyan tulajdonságok, amelyeket tanulni és gyakorolni kell.
Így van. Milyen példákat tudnátok említeni, például az erényekre? Bíborka.
A türelem, az őszinteség, a kitartás, a szeretet, a megbocsátás és az alázat.
Így van. Tehát türelmesek legyünk egymással, vagy ha valaki bocsánatot kér tőlünk, akkor bocsássunk meg. Hunor, a ceruza történetében az erények mibe segítenek?
A ceruza történetében az erények segítenek abban, hogy az ember bízzon Istenben, elfogadja a nehézségeket, kijavítsa a hibáit, figyeljen a belső értékeire, és felelősen éljen a világban. Az erények olyanok, mint egy iránytű, megmutatják, merre érdemes haladnunk, hogy békében legyünk önmagunkkal, másokkal és Istennel.
Így van, köszönöm szépen. Tehát mi is legyünk erényes emberek, negyedik osztályban már első áldozók voltunk, ha valami hibánk, akkor pedig megbánjuk, a papbácsihoz elmegyünk, meggyónjuk, és akkor bocsánatot kérünk a Jóistentől. A beszélgetés során a nagymama elmagyarázza, hogy nem csak a szavak fontosak, hanem a ceruza is, amellyel ír. A ceruzát példaként használja arra, hogy öt fontos tulajdonságra, erényre tanítsa meg az unokáját. A ceruza azt üzeni, hogy az ember életében Isten vezeti a lépteket. A nehézségek formálnak bennünket, a hibák kijavíthatók, a belső értékek a legfontosabbak, és minden tettünk nyomot hagy maga után. Fontos, hogy figyeljünk a belső világunkra, a gondolatainkra, érzéseinkre, szándékainkra, mert ezek határozzák meg tetteinket. Ahogyan a ceruza nyomot hagy a papíron, úgy hagyjunk mi is nyomot mások életében. Ezért felelősséggel, szeretettel és jósággal kell cselekednünk. Kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók, a mai műsorban az Új Szövetségről beszélgettünk, megismerhettük Keresztelő Szent János és Jézus gyermekségének történetét és a köztük lévő párhuzamokat, valamint a ceruza történetén keresztül megismerkedtünk az erényekkel. Szeretném, ha műsorunk végén együtt imádkoznánk, és hálát adnánk mindazért a sok-sok jóért, amit a Jóistentől kaptunk.
Drága Istenünk, hálát adunk mindazért a sok-sok jóért, amit nap mint nap tőled kapunk. Köszönjük a családunkat, barátainkat, tanárainkat és mindazokat, akik gondoskodnak rólunk.
Adj békét a szívünkbe, és taníts meg minket türelemmel, szeretettel élni. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. január 19-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Jules Verne a Dunai Hajós című regényének 12. részét Koncz Gábor előadásában hallják. 0 óra 35 perctől a Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Cseh István kanonok Putnoki plébánossal beszélgetünk hivatásáról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a koraesti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra 5 perctől a Közélet délelőtti adását hallgathatják meg újra. Szó lesz benne arról, hogy az Egri Nagyeget-hegyi Szent Keresztkápolnáért Egyesület és a Dobó István Vármúzeum együttműködési megállapodást kötött, valamint beszélgetést hallanak az Isten irgalmasság ünnepéről. Ajánlunkban Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják.
Miben nyilvánul ki Isten mindenhatósága? Az irgalmasságában. Tehát abban, hogy az Isten irgalmas. Úgyhogy ez nem csupán egy az ő attribútumai, a tőle elválaszthatatlan tulajdonságai közül, hanem az irgalmasság az mint egy a legkifejezőbb. Az irgalmasság, a szabad mondani, ami emberi értelmünk számára az ő tulajdonságainak az összefoglalása.
A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című magazinunk ismétlése, melyben ez alkalommal dr. Domborócki Zsolttal, az Egri Markot Ferenc Kórház diabetológusával beszélgetünk a cukorbetegség típusairól, kialakulásukról, terápiás lehetőségeiről, valamint az esetleges szövődményekről. Ajánlónk következik.
A kettes típusú cukorbetegség volt a korábbi nevén a nem inzulin dependens, vagy időskori diabétesz. Itt pont fordított a folyamat, tehát az, amit korábban csak késő középkorban, vagy időskorban kialakuló diabétesznek tekintettünk, az egyre gyakrabban fiatal felnőtt korban, vagy akár serdülőkorban jelentkezik. Ez egy nagyon szomorú folyamat, hiszen a serdülőkor, ahol már megjelenik a túlsúly, megjelenik az elhízás, megjelennek azok az életmódbeli dolgok, stressz, mozgásszegény életmód, helytelen táplálkozás, amelyek a fő rizikófaktorai ennek a diabétesz formának.
4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban hallanak. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Németh Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megütöttek, nagyon megütöttek, összeestem, de az Úr segített. Bátorítom és erősségem az Úr, ő lett szabadítóm. Olvasom a 117. Zsoltárban. Az életben két fontos dolgot ismertem meg. Az első az, hogy nagy bűnös vagyok, a második, hogy Jézus Krisztus még nagyobb üdvözítő. Korunk legnagyobb bűne, hogy az emberek mindinkább elvesztik érzéküket a bűn iránt. Kétféle bűnös van. Az egyik a megáltalkodottak csoportja, akik nem csinálnak valami nagy ügyet bűneikből, sőt, szinte büszkék rá, és egyáltalában nem élnek abban a tudatban, hogy valami nincs rendjén, meg hogy bűnös útjukról megtéréssel vissza kellene fordulniuk. De van a bűnösöknek egy olyan csoportja is, akik tudatában vannak a lelki állapotuknak, és emiatt szenvednek. Ismerik szánalmas bűnös voltukat, és tudják, hogy csak az irgalmas Isten könyörülete révén szabadulhatnak ebből. Éppen a lelki nyomorúságnak ez a tudata tett készségessé az isteni kegyelem befogadására. Uram, irgalmazz nekünk! Kegyelmez törekvéseinknek, hogy hitben és szeretetben járhassunk előtted, hogy igazságosságban és alázatban követhessünk, hogy önfegyelemben és hűségben, bátorságban és csendes bűnbánatban találkozhassunk veled.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,